Kedves hallgatom! Az első tesszalonikai levél harmadik részének negyedik versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Emlékszem rá, hogy egyszer hallottam egy feketékből álló gyülekezetről, ahol a lelkipásztor érdeklődött a tagok kedvenc igeversei felől. Egy ember fölállt, és elmondta kedvenc igeversét, ahogy most olvastuk. Úgy is történt. Leült, és mindenki zavarban volt. A lelkipásztor megkérdezte tőle, hogy miért ez a kedvenc igeverse. Ezt válaszolta. Amikor bajba kerülök, odafordulok Jézushoz, és akkor az úgy is történik, és tudom, hogy bajaim elmúlnak, nem maradnak velem. Isten átvezet minket a viharokon, és végül megszabadulunk minden bajtól. Milyen csodálatos ez! Fekete bőrű testvérünk talán rosszul alkalmazta ezt a verset, de teológiája teljesen tökéletes volt, és összhangban volt azzal, amit Pál e helyen hangoztatott. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lette hiába valóvá a mi fáradozásunk. Első Tesszalonikai levél, 3. rész, 5. vers. A kísértő nem más, mint a sátán. A második fejezetben Pál ezt mondta, megakadályozott minket a sátán. Más szóval, Pál azt mondja a tesszalonikaiaknak, a sátán nehéz időket okozott, és félek, hogy nektek is sok bajt okoz.
A szenvedések másik célja az, hogy próba alá kerüljön hitünk érmének valódisága. A baj az a próba, ami a hit érmének valódiságát vizsgálja.
Vannak igazi hívők, és vannak álhívők. A hit valódiságát kifejezetten bemutatja az a képesség, hogy elviseljük a bajokat az Istenben való hit által. A szenvedések mutatják meg a valódi hívőt, és Pál ilyen helyzetekben is tud örülni. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Első Tesszalonikai levél, 3. rész, 6. vers. Csodálatos volt, amikor Pál hírt hallott tőlük, és hogy ez a hír kellemesen hatott rá. Elviselték szenvedéseiket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. Első Tesszalonikai levél, 3. rész, 7. vers. Minden bajunk és üldöztetésünk között. Pál elmondja nekik, hogy ő is szenvedéseken megy át. A jó hírek vigasztalják őt, mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Első Tesszalonikai levél, 3. rész, 8. vers. A feléledünk azt jelenti, hogy mint hívők élvezzük az életet. A ha úgy is fordítható, hogy mivel. Mivel ti szilárdan álltok az Úrban. Még a bajok idején is lehet örülni, ami nem mindig könnyű, barátom.
Péter ezt írja. Szeretteim, a szenvedéstüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Péter első levele, 4. rész, 12. és 13. vers. Nem veszíthetünk, mint keresztjének. Még ha bajba kerülünk is, az a mi javunkra alakul, és mindig bizonyosak lehetünk benne. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek, értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettetek minket a mi Istenünk előtt?
Első Tesszalonikai levél, 3. rész, 9. vers. Az öröm kapcsolatos az élettel, és a szomorúság kapcsolatos a halállal. De a szomorúság növeli a szív képességét az örömre. Pál tudatni akarja a tesszalonikaiakkal, hogy milyen nagy az öröme. A kereszténység nagy öröm forrása és csodálatos alapja az életnek. Amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. Első Tesszalonikai levél, 3. rész, 10. vers. Pál tesszalonikai fáradozását nagyon durván félbeszakították, menekülnie kellett a városból, és vissza akart térni, hogy folytassa oktató szolgálatát. Pál hirdetni akarta Isten igéjét, de maga a mi Istenünk és Atyánk, és a mi Urunk Jézus Krisztus, egyengesse utunkat hozzátok. Első Tesszalonikai levél, 3. rész, 11. vers. Pál mennyire imádkozott a visszatérés lehetőségéért. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Ámen. Első Tesszalonikai levél, 3. rész, 12. és 13. vers. Gyarapítson a szeretetben. A bővelkedés a túláradás kifejezése, és a szeretet görögül agapé. Ebben a levélben a szeretet ténykedésében mutatkozik be, a szeretet fáradozásáról van szó. Ez nem csupán vonzalom, hanem tényleges fáradozás a másik ember jóléte érdekében. A szeretetnek van célja, és nem cél önmagában. Erősítse meg szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben. Egymás iránti szeretetük kívánatos célja az, hogy továbbfejlődjön bennük a szentség jelleme. Ha bíróság elé vinnének azért, mert keresztény vagy, akkor lenne elég bizonyíték arra, hogy elítéljenek? Meg kell jelennünk Krisztus előtt egy napon, és ő megítéli cselekedeteinket. Ez talán félelmetes neked, de ő megítéli a mi jellemünket, mint hívőkét, hogy eldöntse, milyen jutalmat kapjunk. Keresztény barátom, milyen életet élsz ebben a korban, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt? Azt hiszem, a legjobb tanulmányozó iskola egyetért abban, hogy ez a vers jelzi, hogy a szentek visszajönnek Krisztussal együtt, amikor eljön a földre, hogy létrehozza királyságát. De úgy tűnik, ez a vers azt is jelzi, hogy nem jutalmazza meg őket addig az ideig, amíg vissza nem jön a földre, hogy létrehozza királyságát. Mégis sokan úgy hiszik, hogy a hívők oda kerülnek Krisztus ítélőszéke elé már ezt megelőzően. Vagyis hisszük, hogy amikor elviszi egyházát a világból, a világ bekerül a nagy nyomorúság időszakába, és ő akkor jön el, hogy megalapítsa királyságát a nagy nyomorúság időszakának végén. Ezért természetes módon fölvetődik a kérdés. Mikor állít minket Atyánk színe elé fedhetetlenül? Amikor elviszi egyházát a világból? A válasz a kifejezés értelmezésétől függ. Amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Eltérő görög szavak vannak az eljövetelre és a megjelenésre. Az első e szavak között az epifaneia. Ebből van az epifánia szó. Krisztus első eljövetele epifánia volt. Ebben benne van a körülragyogás gondolata. Az egyik bibliafordítás szerint ez a megjelenést írja le, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 11. vers. Az Úr Jézus személyesen eljött, mint kisgyermek Betlehemben 2000 évvel ezelőtt. Ezáltal betört a világba,
és ez az Úr ragyogása volt. Ez volt az ő epifániája. Ez a szó használható első eljövetelére, hogy eljöjjön, és elvigye egyházát a világból, vagy hogy megalapítsa királyságát, erre is vonatkozhat. Mindegyikben benne van az áttörés, a felragyogás, és az Úr Jézus tényleges jelenléte. A második görög szó az apokalipszis, ami azt jelenti, hogy kinyilatkoztatás vagy leleplezés. Ez lényegében a jelenések könyvének a neve. Az ember aligha nevezheti első eljövetelét leleplezésnek, mert valójában dicsőségét ellepleszte emberi testében, amikor megszületett Betlehemben. Ez olyan volt, mint a Sekina dicsőség az ószövetségi szent sátorban, aminek mélyén volt a szentek szentje, ahova csak a főpap léphetett be. Kárpit választotta el a szentek szentjét a szent sátor többi részétől. Amikor az Úr Jézus először a földön járt, dicsőségét nem mutatta be. Eltakarta az emberi test. Amikor ismét eljön, akkor dicsősége ragyog. Ezért ez a szó az ő második eljövetelére utal. A harmadik görög szó a parusia. Szó szerint jelenlét, vagy mellettünk lét. Ezt általánosságban eljövetel szóval fordítják, de ténylegesen azt jelenti, hogy jelenlét. Ugyanígy használjuk az eljövetel kifejezést korunkban. Egy hallgatóság előtt így mutattak be. Hálásak vagyunk XY jöveteléért. Nem akkor érkeztem, már ott voltam. Ez azt jelentette, hogy jelenlét. Ott ültem az emelvényen, és boldogok voltak odamenetelem miatt. Néha az egyik fordításban a parusia szót úgy adják vissza, hogy jelenlét. Máskor meg úgy, hogy eljövetel. Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, ami Urunk Jézus Krisztus színe előtt, az ő eljövetelekor. 1. Tesszalonikai levél, 2. rész, 19. vers. Az Úr Jézus Krisztus jelenlétébe kerülünk, és akkor jelenünk meg fedhetetlenül és szentségben Isten előtt. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 1. vers. Ez az ige szakasz tanítja, hogy a hívők miként élnek idelent Krisztus eljövetelének fényében. Ez ebben a szócskában van, hogy élnetek, s amint éltek is. Ezt a szócskát ismételten megtaláljuk a 12. versben. Ez az Úr eljövetele reménységének gyakorlati szempontja. Szeretünk előre tekinteni arra a napra, amikor elragadtatunk, hogy az Úrral legyünk a levegőben. De barátom, eközben lábunkkal e földön járunk, és itt kell élnünk. Olyan módon kell élnünk, ami tetszik Istennek. Amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek? Egyre előbbre kell jutnunk. Növekednünk kell a kegyelemben és az ő megismerésében. A hívő élet eljárása nagyon fontos. Ezt hangoztatja a Szentírás sok szakasza, és itt is erre kerül a hangsúly. A hívő nem élhet úgy, ahogy neki tetszik. Neki Krisztusnak kell tetszenie. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 2. vers. Az élettel kapcsolatosan azt találjuk, hogy Pál bizonyos parancsokat ad a tesszalonikaiaknak. Emlékszünk rá, hogy az Úr Jézus is adott parancsolatokat. Némelyik parancsolata új parancsolat volt. Hadd mondjam ezt nagyon óvatosan. A 10 parancsolatnak nincs köze a bűnös üdvösségéhez, és ez nem annak a mértéke, ahogyan a kereszténynek viselkednie kell. A 10 parancsolat célja az, hogy kézen fogjon minket, mint ahogy a tanító vezeti a kisgyermeket kezénél fogva, hogy átvigyen minket, és ezt mondja, kicsi ember, megváltóra van szükséged. A 10 parancsolat olyan, mint a tükör, hogy meglássuk, bűnösek vagyunk. A 10 parancsolat nem azért van, hogy megmentsen minket. Ez mutatja be, hogy bűnösök vagyunk, és megváltóra van szükségünk. Ez a 10 parancsolat célja. Mégis vannak parancsok a hívőknek, és a keresztény magatartás szintje sokkal magasabb, mint a 10 parancsolat. Az 5. fejezetben majd meglátunk 22 parancsolatot, amit a hívők kapnak. Természetesen fölvetődik az a kérdés, ha az ember nem tudja megtartani a 10 parancsolatot, akkor miként tartja meg a magasztosabb parancsolatokat? A Biblia nagyon világossá teszi, hogy az ember nem képes megtartani a 10 parancsolatot. Izrael népe áthágta ezeket a parancsolatokat, ahogy Simon Péter is megvallotta. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. Most tehát miért kísértitek azzal Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudunk elhordozni. Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők. Apostolok cselekedetei 15. rész, 7., 10. és 11. vers. Ha nem tarthatjuk meg a 10 parancsolatot, akkor miként tartunk meg bármilyen magasabb rendű parancsolatot a keresztény viselkedés területén? Az ember ezt nem teheti meg önmagától. Ez csak a Szentlélek hatalma által érhető el, aki a hívőkben lakik. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Hál adott bizonyos parancsokat a hívőknek. Nem élünk törvénytelenül. Fegyelmezésre van szükségünk, és engedelmeskednünk kell Krisztusnak. Ez szeretet kapcsolat, ami a szereteten alapul. Az Úr Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. János evangéliuma 14. rész 15. vers. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól. 1. Tesszalonikai levél 4. rész 3. vers. Hogy megszentelődjetek. Nagyon csodálatos ez a szó, de attól tartok, hogy ezt sokan vészesen félreértik. Ha végig megyünk a Szentíráson, akkor azt találjuk, hogy a megszentelődésnek számos eltérő jelentése van. Amikor Krisztusra utal vele az írás, ahogy itt is található, akkor ez azt jelenti, hogy ő lett nekünk megszentelődéssé, és ezen nem lehet semmit javítanunk. Ezért nem egyszerűen egy bűntelen állapotra utal, hanem inkább arra, hogy Istennek vagyunk elkülönítve. Például Simon Péter beszél arról, hogy Isten szent emberei beszéltek a Szentlélek indítására. Némelyik szentnek az élettörténetében azonban voltak olyan esetek, amelyek nem nagyon hangzanak szentnek. Mózes például gyilkossá lett. Dávid, aki olyan sok csodálatos zsoltárt írt, szintén gyilkosság bűnébe esett, de mégis megszentelődtek, mert Isten szolgálatára nyertek kiválasztást. A hívők megszentelődése Isten lelkének munkája. Szükséges áttekintenünk ennek hármas vonását, mert ez nagyon fontos. A helyzeti megszentelődés jelentése az, hogy Krisztus lett nekünk megszentelődéssé. Elfogadott minket Isten ama szeretett fiúban, és sohasem leszünk nagyobb biztonságban az üdvösségben, mint abban a pillanatban, amikor bizalmunkat Krisztusba helyeztük. Nem azért fogad el minket Isten, akik vagyunk, hanem azért, amit Krisztus tett értünk. Ez a helyzeti megszentelődés a Krisztusban való tökéletesség. A gyakorlati megszentelődés a Szentlélek munkája az életünkben, hogy szentségben éljük életünket. Ez gyakorlati megszentelődés, és sohasem lesz tökéletes, ameddig ebben a testben élünk, a mi régi bűnös testünkben. A teljes megszentelődés a jövőben következik be, amikor Jézus Krisztus képére átalakulunk. Akkor mind a helyzeti, mind a gyakorlati megszentelődésünk tökéletessé válik. A megszentelődés szó jelentése az, hogy elkülönülni Istennek. Mihelyt az elveszett bűnös Krisztushoz jön, és elfogadja Krisztust, mint megváltót, az a személy elkülönül Isten szolgálatára. Isten tanította az ószövetségi hívőknek a nagy tanbeli igazságokat egyszerű gyakorlati leckék által. A Szent Sátorban voltak edények és eszközök, amelyeket használtak az áldozatokhoz. Miután végigmentek a pusztában 40 éven át, ezek a fazekak és lábosok, meg villák, kanalak és más eszközök nagyon viharvertek és horpadtak lettek. Nem gondolom, hogy igen vonzók lettek volna. Azt hiszem, hogy bármelyik jó háziasszony ezt mondta volna. Vegyünk egy új készletet, ezeket meg dobjuk el. Isten azonban szent edényeknek nevezte azokat. Szentek voltak azért, mert Isten használatára félretették azokat. Ezt tette őket szentté. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy kiválasztottál az Úr Jézus Krisztus által, és megszentelsz szent lelked által. Amen.